Jó rádozás továbbra is, azt, hogy Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója, mondjuk mint egy szappanopera, mert múlt pénteken elkezdtük valamit, és most folytatjuk, de ezek izgalmas dolgok, izgalmas startupok, meghatározó trendek 2023, ugye előre tekintünk, és egy 18-as listába haraptunk bele múlt hét pénteken.
Így van, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Annyit szeretnék elmondani előjáróban, hogy ugye a legutóbbi műsorban kicsit körbejártuk azokat a startupokat, amikre érdemes odafigyelni az idei évben, és ez felvetett bennem olyan gondolatokat az előző hét adása és a mostani között, hogy tényleg mik azok a trendszerű változások, amire érdemes odafigyelnünk a szektor specifikus formájában. És gondolok itt arra, hogy a fenntarthatóság, vagy éppen a COVID által átalakított piacon mik azok a üzleti modellek, amik tényleg túl tudnak élni. Ez egy érdekes önreflexió is lehet, vagy egy olyan önértékelés, vállalkozói önértékelés, hogy azok a döntések, amit meghoztunk mondjuk a COVID elején, és a COVID közepén úgy gondoltuk, hogy azok működni fognak, azok működnek-e a COVID után? És én azt látom ezekben a csártokban, ezekben a trendcsatornákban a startup cégeknél, hogy akik arra figyeltek oda, hogy válaszoljanak a piaci igényekre, tehát ami az utazónak volt fontos, arra fejlesztették rá a szolgáltatást vagy a terméket, azok működnek. És nem csak azért működnek, mert jó választ adtak egy problémára, hanem azért működtek, vagy működnek, mert a fogyasztók egyszerűen elköteleződtek feléjük, mert ők akkor is ott voltak, amikor válság volt, és akkor is ott voltak, amikor probléma volt. És most pont olvastam, hogy megnyílik az ország legnagyobb, vagy újra nyílik az ország legnagyobb szállodája pozitív kihasználtsági mutatók miatt, tehát céges szintű pozitív kihasználtsági mutatók miatt, ugye nem titkos ez, hogy a Danubius csoportról van szó. Hogyha arra gondolok, hogy jövő hét közepén ugye turisztikai évadnyitó lesz, és nagyon sok olyan információt fogunk hallani, ami azért valamilyen szempontból biztos, hogy összevág azokkal a nemzetközi trendekkel, amit mi is itt hétről hétre hozunk. Tehát ezek azok a gondolatok, amik nekem megalapozzák azt, hogy nem csak ezeket a startupokat érdemes nekünk nézni, hanem érdemes lenne megnézni klasszikus cégeket, de úgy megnézni őket, hogy hogyan alakítják át a klasszikus működésüket, egy fenntarthatóbb, egy reziliensebb működés.
Hogyan lettek áramvonalasabbak?
És most mondom, hogy a következő héten a szaúd-arábiai utazásomból hozok egy újabb példát. Megvan a lista, hogy melyik az a 20 szálloda, ami ebbe az évben megnyílik Szaúd-Arábia területén, és hogy milyen innovációkkal és milyen fontos fejlesztési mérföldkövekkel lépnek az adott piacra. Hihetetlen amúgy, tehát fantasztikus, kár, hogy nem tudunk vizuálisan is bemutatni dolgokat, mert egyszerűen magukért beszélnek azok a látványtervek. Na, de menjünk vissza a listánkhoz. Ugye az előző héten 8 céget tudtunk górcső alá venni, és most mennénk tovább. Van egy olyan cég, ami Övéi, ez a neve, ez egy klasszikus cég, tőzsdén is elérhető szervezetről van szó. Még annó 2 éve én is vásároltam a részvényeikből. Ugye ők azzal foglalkoznak, hogy olcsó termékeket adnak el, amik használhatóak az utazás során. Tehát gondolunk nyakpárnára, bőröndre, olyan hátizsákokra, amik mondjuk túrázáshoz alkalmazott, tehát minden olyan kiegészítő felszerelés, amit mondjuk egy vakáció alatt használhatunk. Na itt látszik, az egyetlen olyan cég.
Sátornapernyő, jégkény, amit aztán nem hozol haza, és milyen jó lenne
valahelyen frisbee a kutyával, aki ráugrik. Igen, tehát ezek azok a termékek, amik tényleg klasszikus értelemben véve biztos, hogy évtizedek óta a piacon vannak, lehet jobban és még jobban csinálni. Láttuk azt, hogy lehet rosszul is csinálni, tehát nagyon sok cég zárt be. Viszont itt is az látszik a trendcsatornából, hogy volt egy óriási felfutásuk a COVID előtt, és a COVID közben ugye szinte nullára redukálódott a bevételük, és most ebben az évben várják azt, hogy újra el tudják érni bevételi oldalon a 2019-es szintet. És ez azért érdekes számomra, mert ez az egyetlen olyan klasszikus cég ezek között a startupok között, mert ugye ez is egy startup, 2015-ben indult csak, klasszikus termékportfólióval van a piacon, nem applikációval, világos, nem szoftverrel,
kézzelfogható
dolgokkal.
19. századi dolgokkal akár, nem? Igen. Hát a zsákat is volt már például, kap, igen. Vagy bármi.
Igen. Egy jó síelés. Ez egy másik téma, amiről majd beszélgethetünk, mert például van egy forgatásunk Székelyföldön ismét, csak nem tudjuk megejteni, mert nincsen hó. Tehát a téli sportokat kellene dokumentálnunk, a téli aktivitásokat, csak egyszerűen ezt nem tudjuk megtenni, mert azokban a megyékben nem található hó. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy fog átalakulni ez a része is a piacon.
Medve is kevesebb van, most olvastam, kevesebb medve támadás van. Ezt nem is értettem, igen. Ezt most tegnap a tepel, csak nem voltam végig. Majd érdekel, kíváncsi, hogy jó, mit mondanak, mitől lett kevesebb.
Utána nézek, Algériában, meg Tunéziában, meg korcsolyáznak a tevék. Igen. Tehát ez volt az egyik fő cím, érdekes. De tovább megyünk a listánkkal. Van egy olyan cég, akinek a neve Zonder, és 2014-es San Franciscó alapítású cég. Láttunk már ilyet Magyarországon is. Azzal foglalkoznak, hogy lakásokat, apartmanokat alakítanak át, hotel jellegű szálláshelyekké, és ezeket üzemeltetik, ugye láncba tömörítve az ingatlanokat. Ez nagyon hasonló ahhoz, amikor mondjuk Magyarországon Airbnb-ztetnek fiatalok, vagy nem annyira fiatalok különböző lokációkban lakásokat, és akkor ők azt úgy használják, mint hogyha az egy szálloda lenne, csak különböző...
Üzemeltetőként lépnek fel.
Persze, sokkal bonyolultabb az üzemeltetése 12 szobának 12 lokációba, viszont megéri, mert nagyon sok külföldi választja ezt a megoldást, és ugye azt lehet még hozzátenni, hogy miért jó, miért futott fel újra az Airbnb nagyon magas szintre. Egyrésztről az innovációi miatt rengeteget változtattak önmagukon, a berögződéseiken, másrésztről meg azért, mert privát, tehát amikor te egy pandémia sújtotta időszakban utazni akartál, akkor el tudtál menni egy olyan intim környezetbe, ahol nem kell találkoznod senkivel, mert ők is használnak olyan kiegészítő szoftvereket, meg megoldásokat, ami miatt embermentes volt a teljes onboarding folyamat.
Ezeket mindig elfelejtjük sajnos, de egyszer már gyűjteni kéne, most én most mondok neked egyet, amiről kéne beszélgetni egyszer, hogy hogyan kell egy ilyen lakást működtetni, tehát mi kell ma egy utazónak 2023-ban Magyarországon, Budapestet, mivel kell ellátni egy ilyen kéglit ahhoz, hogy az vonzó legyen?
Van egy ötletem, akkor javaslatom, meghívhatnánk az ezért felelős szervezetnek a vezetőjét, akik a jogszabályi lobbizásért és az egész
az területnek. Oké, de engem ezek az apróságért, milyen zár legyen, milyen ágy legyen, mi jött be igazából, milyen korosztályon leginkább, mik az igényei, milyen applikáció kell hozzá, milyen tisztaság kell, tehát ezek az egészen apró dolgok.
Ágyboloska biztos nem kell hozzá, az az egyik legnagyobb probléma a piacon, hogy a különböző lokációkban, ugye, különböző időpontokban tudod kihívni a rákcsáló mentesítést, és ez egy elég nagy probléma szokott lenni, mert amikor egyszer megcsípi a vendéget, akkor az nem annyira funky. Most ezt megnézzük, vannak anomáliák biztos, hogy ebbe az üzemeltetési formában is, én is csináltam, tehát hogy ez nem titok. Én 5 évvel ezelőtt ezt, mielőtt a DT-t megalapítottuk, én ezt csináltam. Nagyon izgalmas volt, de elég volt, tehát hogy nagyon munkás volt ahhoz képest, amennyi profit a végén maradt, meg akkor még nem is voltak olyan megoldások, ami ez könnyebbé tette volna. Úgyhogy én készülök majd neked egy ilyen listával, de leginkább a hallgatóknak, és akkor végig tudunk menni rajta. Van egy Logify nevű cég, ők majdnem 40 millió dollárt kaptak egy B-körös tőkebevonáson, ők már több mint 10 évesek, tehát azért mondhatjuk, hogy nem egy friss és fiatal startupról van szó, de most az utóbbi 2 évben kezdett el igazán növekedni a bevételük és a kihasználtságuk. Valljuk be őszintén, hogyha megnézzük ezeket a mutatókat, az 5 éves mutatók, tehát a visszamenőleg mostantól 5 éves mutatókból azért 2,5 év az kuka, már elnézést, de a saját cégemre is úgy tekintek, hogy nekünk szerencsénk volt, mert egy olyan piacra szolgáltatunk rá, ahol ugye erre szükség volt, és milyen miatt növekedni tudtunk, de a klasszikus, és ugye ők is, tehát a cég, a Logify egy olyan szoftvert fejlesztett ki, egy olyan weboldalt, ahol egy helyen tudod menedzselni az összes otádat, tehát hogyha te fenn vagy a VRBO-n, az Airbnb-n, a Booking-on, tehát az ingatlanodat be tudod ugye árazni, fel tudod tenni, és az értékajánlatodat egy háttérrendszer összehúzza egy platform, és dinamikusan tudsz árazni, kihasználtságot tudsz kezelni, magát a housekeeping-et, tehát a takarítást és az erre vonatkozó menedzsment részt is tudod tervezni. Tehát egy nagyon frankó kis szoftver, de hát azt nagyon nehéz úgy csinálni, hogyha mondjuk karanténban a fél világ. Tehát ott nincs relevanciája ezeknek a dolgoknak. Láttam olyan üzleti megoldásokat, hogy azt mondták, hogy jó, ne mondd fel a szerződésedet, tudjuk, hogy most egy fél évig, évig nem lesz mire használod ezt a szoftvert, ne mondd fel, és akkor kapsz egy évet ingyen. És így élték túl. Tehát, hogy hoztak olyan innovatív üzleti kormányzati döntéseket.
És miközben frissítették is nyilván.
Egyértelmű, tehát rajta. Ezek a háttérfejlesztések idézték elő azt, és ez is egy érdekes témánk lehet, és nagyon szívesen meghívnám újra dr. Beck Györgyöt, hogy megnézzük, hogy a digitális jellegű kompetenciáknak a fejlődése hogyan alakult az előző két évben. Mert azt látjuk, és ezt most végre kimondhatom, hogy a piacon nem kell már elmagyarázni, hogy miért fontos ezekkel a területekkel foglalkozni. Pont két nappal ezelőtt érkezett egy megkeresés Székelyföldről, automata check-in kioszkot szeretnének egy panzióba. Egyszerűen azt éreztem, hogy végre, tehát hogy nem kell minden panzióba természetesen betenni ezt, de mivel nincsen munkaerejük, és nem találnak könnyen, ezért valószínűleg egyszerűbb az, hogy vesznek egy ilyen kioszkot 15-20 ezer euróért, berakják, és onnantól kezdve elmondhatják magukról, hogy fejlesztettek is, másrésztről meg kiváltanak rengeteg shiftet.
Tehát pálinka kioszk van, messzek egy földön. Mert ez,
vagy pálinka automatán gondolkodtunk.
Na ezt mondom, így mondom.
Igen,
ez,
igen, persze, igen. Gondolkodtunk abszolút. Rajta. Gondolkodtunk
hát
rajta.
Ember, nincs.
Egyértelműen nincs. Sörrel egybekötve, tehát az egyik oldalán sör, a másik oldalon pálinka, a harmadik pedig a medves hip. Tehát ez a Székely Vendor nevű startup. Elvihetjük amúgy ezt az ötletet pár helyre, és őszintén szerintem még kapnánk is rá pénzt. Nem hülyeség egyáltalán. Most mondjuk először azt kéne megcsinálni, ami most dolgozunk is, hogy legyen végre egy adatbázis a három megyében arról, hogy hány darab szolgáltató van. Tehát, hogy vannak ilyen anomáliák. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű problémáknak a megoldása simán vezérelhető vagy megoldható applikációkkal, vagy olyan adatbázisokkal, amik az üzleti modell alapját jelentik.
És ha már pálinka, sör, meg csengettyű, meg idegenvezető, az egyik startup meg ugye helyi idegenvezetőket szerez neked, most ez is pont olyan dolog, hogy igen. Ez két évig megint kuka történet volt.
Ó, ez is egy nagyon érdekes történet, mert hogyha jól emlékszem, volt nálunk egy kisasszony, aki ugyanezzel foglalkozott még két és fél éve. Ugye ő egy olyan applikációt és platformot tervezett, ahol a helyiek tudták megmutatni Budapestet.
Ugye civil idegenvezetők.
Civil idegenvezetők, ez ugyanerről szól, amit itt látunk, ez a Questo, és a Questót, ha jól látom, akkor ugyanakkor alapították, mint ezt a magyar kezdeményezést. Ez a Romániában nőtte ki magát, és kaptak majdnem 2 millió dollár tőkét. Azért az nem kevés, tehát a mai árfolyamon számítsuk, azért az bárhogy is nézzük, majdnem 700 millió forint, amiről gondolkodunk. Ez Magyarországon már egy nagy tőkének számít, hogyha a startup piacot nézzük.
És akkor ez azt jelenti, hogy oda készülsz, és akkor ott ez az applikáció, vagy ez a kapcsolat, ez segített, hogy ott téged vár akkor az igen. Ember, és pontosan tudja, hogy kell kerülni a medvét.
Olyan termékesítésről beszélünk, ahol mint a helyiek töltenek föl. És a helyi kitalálja, megrajzolja, megdizájnolja, és maga a rendszer összerakja ugye hasonló kinézetben ezeket az ajánlatokat, ezeket a túra ajánlatokat, mint a többi, ami már fent van.
A stílust ad az egésznek, igen, igen.
Így dobozolják ezeket a dolgokat, de mégis individuális, és azt lehet mondani, hogy egy helyi gondolkodó autentikus élményt tud adni az utazónak. Ugye én most személy szerint szakmai oldalon egy olyan projekten dolgozom, ami egyrészt saját fejlesztés is lesz, másrészt megrendelői igény is van rá, hogy offline térképeket fejleszünk a régióba, és azok az offline térképek el legyenek látva egy olyan mesterséges intelligenciával, amik a mi személyes keresési, kutatási és érdeklődési körünkből kiindulva rajzolják meg nekünk az útvonalat az adott térségbe, tehát bele kell táplálni olyan inputokat, mint hogy tehát hogyha szeretnénk jókat tenni, gasztronómia, hegyi táj, autentikus. És ezt a hármat mondom, akkor elvisz olyan hegyi termelőkhöz, ahol mi meg tudjuk kóstolni az ételeket, az italokat, akár a pálinkát, de nem kell hozzá térerő. Mert ugye a legnagyobb probléma a hegyes, dimbes, dombos tájakon, főleg, hogyha keletre megyünk, az a térerőnek a hiánya. Ezzel ezt ki tudjuk váltani, és tudunk egy olyan adatbázist építeni, amire eddig nem volt lehetőségünk. Ergo, az adatbázis után látjuk azt, hogy effektív van-e értelme az infrastruktúrát fejleszteni, vagy nincs? Tehát, hogy kell-e ez?
Meg lehet-e kerülni?
Pontosan, tehát, hogy kell-e ez, vagy nem kell? Igen. És hogyha meglátjuk azt, hogy igazából van lehetőségük, de nem használják, vagy használják, de kevesen használják, és a infrastruktúra kiépítése lenne 18 millió euró, akkor hát azt mondani, hogy köszönjük szépen, ezt nem kérjük, mert nincs rá szükségünk. Na, ezek az adatalapú döntési folyamatok fogják szerintem jellemezni az egész évünket, és ez nem csak a turisztikában, ez nagyon, nagyon valószínű, hogy a sima gazdasági oldalon, a gazdasági fejlesztéseknél, ugye látjuk azt, hogy minden nagy cég vágja meg a munkahelyeknek a számát, a munkaerőt valahogy megpróbálják kiváltani egyéb megoldásokkal. Látjuk azt, hogy kormányzati szinteken is, nem csak Magyarországon, az Európai Unióban, vagy globális szinten mindenki arra törekszik, hogy megfelelő adathalmazból nyerje ki a megoldást. Ha ezt tudjuk támogatni mi is, az egy nagyon jó dolog, és ha tudjuk támogatni ezzel a lokális embereket, az megint egy nagyon jó dolog. Tehát itt visszacsatolunk arra, hogy miért jó ötlet ez, azért egyrésztről munkát adsz vele a helyieknek, másrésztről viszed a digitális lábnyomát az adott térségnek, harmadrésztről tudsz nekik olyan adatbázissal szolgálni, amiből kitalálják azt, hogy a szolgáltatásuknak van relevanciája a piacon, vagy nincs relevanciája a piacon.
Ugye megmérettetés akár, ugye?
Pontosan, tehát én azt gondolom, nincsen új a nap alatt, csak picit változtatunk mindig azokon a bevett dolgokon, amik eddig működtek. Nagyon kevés az a igazi innovátor, aki a semmiből létre tud a mai világban hozni olyan dolgot, amire eddig senki nem gondolt. Tehát pont az adat áramlás, meg ez a hihetetlen úgymond infokommunikációs robbanás, ami az előző pár évben tapasztalható, ez már nem arról szól, hogy akkor mi most ülünk otthon, és hogy kipattan a fejünkből valami. Nem. Mi kutatjuk az ötleteket, mások ötleteit.
És azt átszínezzük akár digitalizáció segítségével, és attól ez egy...
És adok egy tanácsot, ez egy nagyon érdekes folyamat volt. A múlt héten beiratkoztam újra felsőoktatási intézménybe, tehát most egy 3 éves képzésen fogok részt venni, és amikor beszélgettem a helyi szakmai képviselővel, akkor elmondta, hogy van egy nagyon érdekes eszközük, amit a diákok már használnak az ő tanácsukra, ugye rengeteg külföldi, tehát nemzetközi tanulmányok szakon, ugye rengeteg külföldi írományt kell olvasni, és bármennyire is jól beszél az ember angolul, vannak olyan szavak, amit nem biztos, hogy a szókincsében tudni vél. És van egy olyan felület, ami nem a Google fordító, hanem a DeepL, én nem hallottam még róla, és valószínűleg ez hiányosságom volt, ki ezzel foglalkozik, de egy tök jó tanácsot adtak, mert nagyon szépen jól magyarosan fordítja le az angol szöveget, és fordítva, tehát a mesterséges intelligencia, amit mögötte használnak, az már lehetővé teszi azt, hogyha te nem beszélsz semmilyen nyelvet, és azért a magyar egy nagyon nehéz nyelv, egyszerűen megkeresed azokat a forrásokat, tehát beütöd magyarul, hogy mit szeretnél keresni, majd kidobja a forrásokat, és te rögtön beleteszed ebbe a fordítót, ami lefordítja, és ergo angol tudás, vagy bármilyen nyelvtudás nélkül te olyan információ mennyiséget tudsz magadhoz gyűjteni a világból, ami tudsz tovább menni. Ez mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt lehetetlen lett volna. Úgyhogy valószínűleg ez is meg fogja változtatni a felsőoktatásnak a minőségét, mienségét, meg a kutatásfejlesztésnek is a minőségét. Rengeteg olyan emberrel találkoztam a szakmában is, és a szakmához köthető alszektorokban, mérnökökkel például, akik mondjuk X generációsok, és nem beszélnek angolul, és amikor mondjuk oda kell neki adnunk azokat a digitalizációs paramétereket, ami ugye neki ahhoz, hogy beépítse egyáltalán, akkor sajnos ezt nem tudja megtenni, mert nincs hozzá tudása. Így meg tudjuk azt csinálni,
hogy a mankóval, igen.
Nem neki kell lefordítani, hanem én már úgy megyek oda, hogy a kollégáimnak kiadom feladatba, hogy legyetek kedvesek azt a részét ennek a leírásnak lefordítani, ami tényleg szükséges ahhoz, hogy ő meg tudja csinálni, és ezt odaadjuk neki. És innentől kezdve szerintem egy nagyon dinamikusan fejlődő jövőképet látunk.
Krasztovics Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, köszönöm szépen. Jövő héten akkor
megyünk egy kicsit Szaúd-Arábiába, és szerintem keverjük össze azzal a témával, amit te mondtál, mert ott tudok hozni olyan projekteket, ahol ennek a lakásüzemeltetésnek egy fejlettebb formáját mutatják be, szállodaláncok.
Oké, jövő héten folytatjuk.